Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nevelőszülői képzést indít Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat február 28-áig várja a jelentkezéseket. A képzésre kifejezetten a borsodi térségben élő, büntetlen előéletű, 24 évesnél idősebb embereket várnak, közölte a karitatív szervezet a távirati irodával. A közlemény szerint a környezettanulmány és a pszichológiai vizsgálat után alkalmasnak talált jelentkezők képzését tavasszal kezdik meg. A karitatív hálózat a jogszabályban meghatározott tananyagot kiegészítve, kis csoportos beszélgetésekkel a bizalmi kapcsolat kialakítására helyezi a legnagyobb hangsúlyt, írták. A bizalom a nevelt gyermek és a nevelőszülők, valamint a nevelőszülők és a hálózat munkatársai között hosszú távon segíti a gyerekek egészséges fejlődését, a felmerülő nehézségek megoldását, fogalmaztak. A tanfolyam alatt a leendő nevelőszülők kifogástalan életvitel vizsgálaton is átesnek, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez, fűzték hozzá. A közlemény szerint a jelentkezés módjáról és feltételeiről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján olvashatnak az érdeklődők. Magyarország az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozása helyett 400 millió forinttal támogatja a libanoni hadsereg megerősítését az európai békekeretből a közel-keleti ország stabilitásának fenntartása érdekében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti válság erősen megütötte Libanont is. Így emberek ezrei, tízezrei kényszerültek a lakóhelyük átmeneti elhagyására, és a helyzet csak az Izraellel kötött tűzszünettel javult, amelyet a magyar álláspont szerint meg kell hosszabbítani. Fenn kell tartani a tartós béke megteremtése érdekében. Üdvözölte, hogy az utóbbi időszakban az ország stabilitása sokat javult, ugyanis ez kulcskérdés az egész régió biztonsága szempontjából, a közel-kelet biztonságának pedig komoly kihatása van Európa és így Közép-Európa biztonságára is. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért felmérése szerint a magyarok többsége párkapcsolatban képzeli el az életét. 10-ből 7-en a házasságot tartják a legideálisabb életformának, és a fiatalok körében az átlagnál is kedvezőbb a házasság megítélése. A Kincs a hétvégén kezdődött házasság hete alkalmából kiadott közleményében, amelyet a távirat irodának is eljuttatott, azt írták. A január 9-e és 25-e között végzett kutatásukban azt vizsgálták, hogy az emberek szerint mennyire jellemző a házasság bizonyos életkorokban. Az eredmények szerint a nőket többen gondolják házasnak fiatalabb korban, mint a férfiakat. 45 éves kor körül azonban már kiegyenlítődik a nemek megítélése. A magyarok 3/4-e szerint az ilyenkorú nők és férfiak is házasok. A 30 év alatti fiatalok az idősebb generációkhoz képest nagyobb arányban gondolják azt, hogy az egyes korosztályokban magasabb a házasságok aránya, azaz a házasság megítélése a fiatalok körében az átlagnál kedvezőbb, írták. A kormány minden eszközzel fellép a családok védelmében az inflációs hatásokkal szemben, különösen az élelmiszereknél. Hangsúlyozta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, az M1 aktuális csatornán a januári inflációs adatokat értékelve. A KSH közlése szerint 2025. januárban a fogyasztói árak átlagosan 5,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Egy hónap alatt átlagosan 1,5%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Kifejtette, elemzői és kormányzati előrejelzések alapján a decemberinél magasabb januári adatot vártak. Globális trend, hogy a világvezető G20-as országok többségében gyorsul az infláció a december-januári időszakban. A szomszédos országokban is az infláció visszapattanása látható, különösen az élelmiszereknél. Végül az időjárásról. Hajnalra az ország nyugati felén, kétharmadán erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten azonban még derült vagy fátyol felhős idő várható. A hajnali órákban a nyugati, délnyugati határvidéken hószállingózás, gyenge ónos eső előfordulhat. A délkeleti szél néhol lengedezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -11 és +1 fok között valószínű. A kevésbé felhős keleti tájakon lesz hidegebb, a felhősebb nyugati tájakon enyhébb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsztájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
ha senki se látja, vagy felfeküdni egy régi zongorára. Akarsz-e másnak utolsó csókja lenni? Esőben, háborúba menni. Száll, száll, száll az ének, őszintének lenni vétek. Csak tartsd a szád, és minden megy tovább. Száll, száll, száll az ének, fentről mindig szép az élet. Vagy dúdold el a vágyaid dalát. Akarsz-e lenni csillag az égen, vakító napsütés éjjel a sötétben?
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Tabu témáról beszélgetünk ez alkalommal. Országos adománygyűjtő kampány indult a szenvedélybeteg családban élő gyermekek támogatására. Ehhez a kampányhoz EGRI nagykövetek is csatlakoztak. Vendégeink itt a stúdióban Kohári Szilvia, az EGRI Főegyházmegyei Karitász Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatának intézményvezetője, és Juhász Attila, az EGRI börtön korábbi parancsnoka. Szervusztok, Isten hozott titeket.
Köszönjük a meghívást.
Mi ez a Köttusa kampány? Ilyen néven indult ez a kampány.
Hát a Köttusa az egy konferencián, ami minden ősszel szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek kapcsán rendeznek meg Budapesten, annak a keretében indult el, vagy akkor volt szó először róla. Békési Téma a nevéhez kapcsolódik, aki az Újraépített Életek című könyvet írta, és ő találta azt ki, hogy kössünk puha sálakat, szimbolizálva azt a körülbelül 400 ezer gyereket, akik ma szenvedélybeteg családban élnek, és ott nőnek föl. És azért kötünk puha sálakat, hogy az a 220 kilométer, ami Budapesttől Pécsig érne, az ő soruk a sorban állítanánk őket, az megjelenhessen, kézzelfogható legyen. És hát emellett ugye adományokat gyűjtünk a velük kapcsolatos programokra.
Majd ezekről a programokról még beszélgetünk. Nagyjából 400 ezer gyermek, ez azt jelenti, hogy minden ötödik gyermek érintett lehet a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, ugye?
Igen, hát itt először, ami meg szokott jelenni, az nyilván az alkoholista családban felnövő gyerekek, de én ezt így úgy gondolom, hogy érdemes kiterjeszteni, hogy bármilyen szenvedélybetegséggel küzdő családról beszélhetünk, mert hogy nagyon könnyű, vagy talán könnyebb elképzelni azt, hogyha valakinek alkohol problémája van. Én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok ilyen családot láthatunk a környezetünkben, de ugyanígy az illegális szerekkel visszaélőkről, vagy a szerencsejáték függőkről ugyanígy gondolkodunk.
Mennyire számít még mindig ma, 2025-ben tabunak a szenvedélybetegség?
Hát ugyanaz a szégyen és előítéletes gondolkodás övez, én azt gondolom, mint hát ezelőtt 20 évvel, amikor én szenvedélybeteg segítőként, 26 évvel, mint amikor én szenvedélybeteg segítőként elkezdtem dolgozni. Még mindig nagyon sokat kell arról beszélni, hogy a szenvedélybeteg probléma az egy BNU-kóddal rendelkező betegség, és hogy nem pusztán akaratgyengeségről van szó, hogy azoknak, akik különböző függőségekkel küzdenek, azoknak valódi támogatásra, mentális segítségnyújtásra van szükségük, és hogy egy életen keresztül dolgoznak a felépülésükért. És hát ennek a programnak a keretében először van lehetőségünk arról komolyan beszélni, vagy minél több embernek elmondani, hogy ezekben a családokban élnek gyerekek, akik elszenvedik ezt a nagyon nehéz folyamatot.
Majd ezekről a gyerekekről lesz még szó. Attila, te hogyan csatlakoztál ehhez a kampányhoz?
Annak idején a börtönben kezdtünk el foglalkozni pontosan hasonló indítatásból azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülői börtönbüntetést töltenek, mert hogy hatalmas számokról beszélünk ott is. Ma Magyarországon szerintem körülbelül 40 ezer gyerek sorsa kapcsolódik közvetlenül bebörtönzéshez, és érdekes ezekről statisztikákat mondani, érdekes erre utalni. Engem egy személyes tapasztalat indított el ezen az úton, és ez elég messzire vezetett, egészen odáig, hogy egy egri kezdeményezésre 2018-ban az Európa Tanács elfogadott egy ajánlást, ami a fogvatartottak gyermekeiért íródott, és kimondottan ezzel a körrel szeretne foglalkozni. Úgyhogy azt gondolom, és azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon komoly probléma. Mindenféle szenvedélybetegség és a bebörtönzés, én itt egy kategóriát alakítani ki, mikor a gyerekekről beszélünk, mert hogy borzasztóan traumatizáltak, borzasztóan stigmatizáltak, a közösség kirekeszti őket az iskolában, ők azok, akik megint csak egy marginalizált helyzetbe kerülnek, ők azok, akik a mindennapokban megszenvedik a szülő szenvedélybetegségét, vagy éppen bebörtönzését. Az Európa Tanácsnak volt egy szlogenje, nem az én bűnöm, mégis az én büntetésem, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon helytálló azokra a gyerekekre, akik érintettek ebbe a problémába.
Ez nyilván a börtönben láthattál ilyen gyerekeket, akik akár családtagokat látogattak. Van valami konkrét tapasztalatod, amit most így megosztanál velünk?
Egy történet, ami elindította ezt az egész kezdeményezést az egri börtönben még 2010-ben, és azt gondolom, hogy erre mindig emlékezni fogok, és sokszor elmondtam már, de azt gondolom, hogy sokkal beszédesebb, mint hogyha statisztikákat sorolnék a fogvatartással kapcsolatosan. Egyszer egy látogatófogadást ellenőriztem, és a látogatófogadás ellenőrzésnél azt láttam, hogy az egyik asztalnál ült egy édesanyja, egy 30 évkő édesanyja, vele szembe ült az ő édesanyja és a kislánya, három női generáció az asztalnál, és a börtönben lévő anyuka lehetett látni, hogy nagyon megszenvedi azt, hogy szembe ott ül vele az édesanyja és a kislánya, és próbál megélni valami pozitív módon ezt a találkozót, ezt a látogató fogadást, és az édesanyja és a kislánya nagyon támogatták ebbe. Azt lehetett látni, hogy szerintem előző nap lehettek fodrásznál, a legszebb ruhájukban voltak. Igyekeztek mindent elkövetni annak érdekében, hogy segítség, támogassák a börtönben lévő lányukat, illetve az édesanyját, és egy nagyon-nagyon szép kép volt. Nagyon szépen lehetett látni, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ő jöjjön ki ebből a gödörből, amibe került, és aztán majd szépen újra építik az életüket. És akkor mentem ki az intézetből, mikor a nagymama és a kisunoka is együtt kézenfogva kisétáltak, és azt láttam, hogy az idős hölgy, aki nagyon-nagyon összeszedett volt végig, ahogy kiért az intézetből, hátrafordult, megfogta két kézzel a börtönnek a rácsait, térdre rogyott ott a járdán, és elkezdett zokogni. És akkor a kisunokája meg belekarolta nagymamába, és ott sírtak együtt a járdán. És akkor ez nagyon sok mindent elindított bennem. Elsősorban azt, hogy mennyire nem foglalkozik senki ezekkel az emberekkel, mennyire magukba kell hordozni azt a szégyent, amit a bebörtönzés jelent, és mennyire kell még tartani a lelket a börtönbe lévő hozzátartozóba, és nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nagyon bonyolult élethelyzet, amit meg kell oldani, és nem nagyon volt olyan támogató szervezet, ami egy picit is segíteni tudott volna ennek a problémának a kezelésében. Én minden ilyen kezdeményezés, ami a gyerekekről szól, ami a gyerekekről szól, nagyon-nagyon nagy szenvedéllyel tudok támogatni, mert személyesen is tapasztaltam, hogy milyen nehéz és kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a gyerekek. Sokszor úgy érik meg a szülőbe börtönzését, mint hogyha meghalt volna a szülő. Sokszor azt látjuk, hogy illetve erre független kutatások is alapultak, amik azt mutatták, hogy jóval nagyobb eséllyel, 60%-on nagyobb eséllyel fog, hogy az a gyerek is börtönbe kerülni valamikor az élete során, akinek a szülő megjárta a börtönt. Nagyon komoly összetett társadalmi probléma, és azt gondolom, hogy tenni kell azért valamit, hogy ebből az ördögi körből ki tudjuk rángatni a résztvevőket.
Nagyon sok minden elhangzott. Ez a 60% engem szíven ütött, hogy nagyobb eséllyel 60%-uk, akinek a családtagja börtönben volt, az maga is börtönbe kerül. Szenvedélybetegekre is igaz lehet ez?
A szenvedélybeteg családban felnővő gyerekeknél azt szoktuk mondani, hogy ötször valószínűbb, hogy ők maguk is ezt a viselkedésformát fogják választani, vagy valamilyen deviáns viselkedésforma felé fordulnak, akkor, hogyha az egyik szülő szenvedélybeteg, hogyha mind a két szülő szenvedélybeteg, tehát mind a két apa is iszik és anya is iszik, tegyük föl, akkor 70% a valószínűsége annak, hogy ők maguk is valamilyen szerhasználat felé fognak fordulni. Szóval igen, hát ez, én azt gondolom, hogy értelemszerűen úgy van itt is, hogy amit a gyerek lát, azt fogja valamilyen módon megoldás mintaként követni.
A szégyen, a stigmatizáció ugyanúgy a fogvatartottak családtagjaival kapcsolatban megjelenik, mint a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekeknél. Mivel küzdhet egy gyerek, akinek szenvedélybeteg család van, családtagja van, szülő vagy akár nagyszülő, akivel együtt él? Mi jellemző ezekre a gyerekekre, a mindennapjaikra?
Egyrészt én azt gondolom, hogy aki szenvedélybeteg családban nő föl, az többnyire valamilyen módon mégiscsak tud róla. Inkább sokszor azt gondolhatja, hogy őt ez annyira nem érintette, hogy az ő jövőbeli útján ez nem volt olyan jelentős, hogy megtörtént vele, de hát ez van. Ez a természetesség például az egyik jellemző, hogy ahhoz alkalmazkodik a gyerek, amiben van, amiben felnő. Számára ez a természetes, még akkor is, hogyha lennének más lehetőségek is. Az a természetes, hogy neki sokkal nagyobb szerepet kell vállalnia a család életéből, mint a vele egykorúaknak, hogy több felnőtt felelősség rakódik rá, hogy esetleg magától elkezdi radarozni és figyelni a szüleit, az ő viselkedésüket, és igyekszik kompenzálni azt, hogy meggondolja, hogy milyen barátokat visz haza, hogy kiben bízhat. Az, hogy milyen barátokat visz haza, az azért kérdés, mert hogy egy bizonytalan helyzet várja mindig otthon. Nem tudja, hogy az, aki éppen mondjuk iszik, az éppen akkor milyen állapotba kerül. Nem tudja, hogy mi várja otthon. Nem tudja, hogy lesz-e botrány, vagy nem. Hogy lesz-e hangos kiabálás, vagy éppen a szokásos elalvás összeesős részegség esetében a feszült csend. Nagyon sokszor van az, hogy akinek kisebb testvére van, ráhárul az a felelősség, hogy iskolába vigye, vagy hazahozza az óvodából, vagy csomagoljon neki ételt, vagy figyelje azt, hogy megírta a házi feladatát. Tehát sokkal nagyobb felelősséget kapnak, így sokkal hamarabb kell felnőniük, de ez természetes lesz számukra. Nem lesz kiugró, mindig ezt csinálták, ebben nőttek bele, és ez azért veszélyes ez a működés, ha már ennél maradunk, mert aztán ez megmarad a felnőtt életükben, hogy mindent kézben kell tartaniuk, mindent jól kell csinálniuk, mindent végig kell kísérniük, és figyelemmel kell kísérniük, és később a saját gyerekeiknek sem tudják talán átadni a felelősséget, illetve mondjuk a saját házastársuktól is elveszik azokat a felelősségeket, amik az ővé lennének, és egy megborult egyensúly jön létre ott is a családban. Fontos azt is látni, hogy itt a szülők között az eredeti családban az intimitás mindenképpen sérül. Tehát nem látnak egy olyan férfi-női szeretett kapcsolatot, ami számukra valamilyen mintát jelenthetne. Ezt valahogy nekik maguknak újra kell definiálni, és ez vagy sikerül, vagy nem, ez mindenképpen egy nagyon nehéz munka lesz. Bizalmatlanok lehetnek, és sokkal nehezebben alakítanak ki kapcsolatokat. Azok a kapcsolatok, amik kialakulnak, számukra nagyon értékesek lesznek, de hogyha ott bizalomvesztés van, sokkal jobban sérülnek. Nagyon sokszor kíséri őket depresszió, szorongáshoz zavarok, mert sokkal sérülékenyebbek lesznek. De lehetséges az is, hogy kiemelkedően jól teljesítenek az élet minden területén, túl teljesítenek, erőn felül, és ez kíséri őket végig, és hogy ez miért baj, hát ez ugyanahhoz a feszültségszinthez, szorongásszinthez vezethet, amiben tartanak attól, hogy egyszer csak, mert ez nem tartható, tehát ezt nem lehet vinni egy életen keresztül, mindenki hibázik, és egyszer csak lehull ez az állarc, ez a félelem, ez mindig ott lesz velük. Szóval nagyon sokféle kimenetele lehet annak, hogy hogyan sérül az ő kicsényük, az ő gyerekkoruk, de az biztos, hogy minden választásukba, döntésükbe, párválasztásba, feladataikba, túlvállalásaikba ott lesz ez a jövőben.
Sokat foglalkoztam meg így az elmúlt években, azért sokszor beszélgettünk erről a témáról. Ami jellemző ugye ezekre a gyerekekre, az a hármas szabálynak lehetne mondani, hogy ne bízd, ne érezd, és ne beszélj, hogy nyilván a gyerekek ezt nem tudják kimondani, és lehet, hogy a környezetük, akár a pedagógusok észre sem veszik, pont azért, amit megemlítettél, ez a túlteljesítés, hogy különböző megküzdési stratégiákat választanak, igen, különböző szerepeket vesznek fel, és lehet, hogy ez ki sem derül, a túlteljesítés mögött egy ilyen kompenzáció áll. Mi az, ami segíthet a felnőtteknek, a környezetnek észrevenni azt, hogy nagy baj van a családban?
Hát én hiszem, hogy ezt általában egyébként tudja a környezet. Ezer jele van, és biztos vagyok benne, hogy ebből az ezer jelből valami feltűnik. Azt mindenki számára biztos, hogy feltűnik, hogyha egy gyerek túl teljesít, de mondjuk a szülők soha nem jelennek meg az iskolában, nem követik az útját, nehezen elérhetőek, nem járnak szülőértekezletre, mert mondjuk egyéb feladatokra hivatkoznak, ha megjelennek, akkor rossz állapotban jelennek. Én azt hiszem, hogy egy pedagógus, aki éveken keresztül kíséri egy gyerek útját, az nem csak a deviáns működésű gyerekeket, akik lógnak iskolából és hiányoznak onnan gyakran, vagy elalszanak, vagy egyébként verekednek, vagy maguk is szerhasználat felé fordulnak mondjuk középiskolában, nem csak ezt fogják észlelni, ami konkrétan ott megjelenik az iskolában, hanem azt is, ami a háttérben van. Inkább én azt tapasztalom, hogy úgy gondolnak rá, hogy nincs rá hatásuk. Hogy ez az, amivel ők már nem tudnak mit csinálni, hogy ezt a családnak kell megoldani. Pedig gyakran elég lenne az, hogy a gyerek felé fordulunk, és hogyha ő elfogadja és megnyílik, és szabad neki beszélni, akkor elmondhatja a nehézségeit.
Szakmaiságon szakember voltatokon, hogyha egy picit túlnézünk, megosztható van személyes érintettségetek?
Hát én sokat szoktam beszélni arról, hogy én magam is szenvedélybeteg családban nőttem föl. Igen, nekem édesapám ivott, és ennek ellenére én a mai napig úgy kezdem, hogy de engem a édesanyám és édesapám is nagyon szeretett. És hogyha még megfigyelem ezt a mondatot, akkor mindig rá szoktam erre csodálkozni, hogy miért kell ezt nekem elmondani. Hát azért kell elmondani, hogy mindenki értse, hogy attól, hogy én ezt mondom, tehát már most, vagy még mindig fel kell mentenem őket, és meg kell nyugtatom mindenkit arról, hogy de hát minden rendben volt, ne aggódjatok. Minden rendben volt, otthon én kézbe tartottam mindent.
Látta ezt a környezeted?
Nem tudom.
Azért kanyarodtam vissza erre a kérdésre, hogy ezer apró jele lehet annak, hogy szenvedélybeteg van a
szerintem igen. Volt a környezetemben volt olyan, aki látta és tudta ezt, de egyébként úgy voltak vele, hogy mivel édesanyám mindent megtesz, értem, ezért ez nem kiugró. Én a mai napig, amikor beszélek az én történetemről, szoktam olyan visszhangokat kapni, aki ismerte édesapámat, hogy de hát ebben semmi extra nincs, mert hogy abban az időben mindenki ívott. És hogy ez volt a normális, hogy nem értik, hogy mi ezzel az én bajom. Egyébként nem kell, hogy ők értsék, pont jó és pont elég az, hogy én elkezdtem megérteni a saját történetemet, és elkezdtem vele foglalkozni, hogy ezt a történetet én felül tudjam írni, és hogy a gyerekeimnek már valami másfajta működést próbáljak biztosítani.
Nekem nagyon nagy tanulópénz volt a börtön, a büntetés végrehajtásban. Rengeteg ilyen sorsot láttam, és rengeteg olyan családot láttam, aki akár szenvedélybetegség, akár a szülőbe börtönzése miatt nagyon-nagyon megcsúsztak, és nagyon megrázó volt olyan gyerekekkel beszélgetni, akik 18-20 éves korban át kellett, hogy vegyenek minden szülői szerepet mondjuk az édesanyja bebörtönzése miatt, és akkor nem volt elég a saját 6 hónapos kis babája, még a két kisugát is tűrött a gyám azért, hogy ne kerüljenek állami gondozásba, és együtt tudjon maradni a család, és nagyon megrázó volt mondjuk egy ilyen fiatal lányjal beszélni arról, hogy mit is jelent neki a bebörtönzés, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy azok a szociális szakemberek, vagy azok a BV szakemberek, akik a szakértői adott esetben a területnek, őket mennyire megérintette ez az egész. Egy teljesen más szempontból hallották azt a történetet, amivel a mindennapokban találkoztak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és minél inkább a napi közgondolkozás része legyen. A BV-ben én azt gondoltam, hogy mindenre integráció, minden azért van, hogy a fogvatartottakat hogyan lehet visszavezetni a társadalomba. Azt gondolom, ezeknél a problémáknál is minden egyes beszélgetés, minden egyes olyan téma, ami ezzel kapcsolatos, afelé terelget minket, hogy beszéljünk róla, hogy nyíltan fölmerjük vállalni ezeket a problémákat, és valamilyen módon segítséget nyújtsunk. Hogyha egy részeg embert látunk az utcán, akkor ez ne egy köznevetség tárgyal, mert picit gondoljuk túl, hogy esetleg őt otthon várják a gyerekei.
Fontos az, hogy beszéljünk erről, ezért is indult ez a kampány, Köttusa néven, szimbolikus jelentése van a sálnak is, meg a kötésnek is.
Hát igen, kössük össze Magyarországot. Maga az is egy gyönyörű szimbolika nekem, hogy ez pálfordulás napján indult a Köttusa. Pont azért, hogy ebben érjünk el egy változást, legyen ebben egy fordulat, és kezdjünk el erről beszélni azokról, akik a legcsendesebben kell, hogy elszenvedjék azt, ami a családon belül van. Én hiszem, hogy minden gyerek ugyanúgy van, mint én is, hogy nagyon szereti a szüleit, és szeretné őket a saját hőseinek látni, és hogy nagyon vigyáz erre a történetre. De hogyha ez kimondható lesz, és nem csak tragédiák és szégyen fogja övezni, hanem lehet arról beszélni, hogy mit éltünk meg egy ilyen helyzetben, akkor talán nem csak, hogy könnyebb lesz a sorstársaknak, hanem érthetővé válik a világ számára, meg a pedagógusok számára, meg az emberek számára, akik szembe jönnek az utcán, és nem egyértelmű lesz, hogy hát ez megtörtént, és akkor mi van, hanem így elgondolkodnak rajta, hogy hát biztos, hogy az ő környezetükben is él ilyen család.
Fontos, hogy beszéljünk róla, fontos a kampány, és az, hogy kössünk sálat, de önmagában attól, hogy sokan beállnak el mögé, a kezdeményezés mögé, és elkezdenek kötni, akár férfiak, akár nők, ha jól tudom, Attila, akkor te is ilyen módon is csatlakoztál ehhez a kampányhoz.
Volt ilyen próbálkozás.
Ez még önmagában nem jelent megoldást. Hogyan lehet ehhez a kampányhoz csatlakozni, és mi az, amire majd a befolyt összeget fordítani fogjátok?
Hát az adományoz.hu oldalon keresztül kifejezetten a köttus a fülön belül, a Heves megyei nagykövetek is megtalálhatók, Attila, Tóth Robi kollégám és jó magam is, és a befolyt összeg az mindenképpen ezekben a családokban élő gyerekeknek az úgynevezett apa-anyapia csoportokra, és a velük kapcsolatos szakmai munkára fog fordítódni, és a szakmai munka alatt azt is szeretnénk, hogy szakemberképzések jöjjenek létre, ahol megértik azok a szakemberek, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy mi mindent tehetnek értük. Egyébként nagyon sok kis faluba indult el, olyan, hogy közösségi kötés ennek a kampánynak az eredményeképpen. Nekem nagyon megható látni azt, hogy Ostoroson, Bélapátfalván, Moszfajon, így elindultak ezek a közösségi kötések, ahol lehet erről is szó, de én inkább azt látom, hogy közösségek alakulnak ennek a fontos ügynek mentén, így aztán nagyon fontosak az adományok, és nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, de én nagyon szeretem, ahogy az emberek megmozdulnak erre az ügyre. Nagyon szeretem, hogy idős nappali ellátásban, ahogy kötnek az idősek mellett, nekem teljesen megható, hogy ők úgy döntenek, hogy mondjuk egy kávéhárával támogatnak minket. Nekem ezek ilyen csodák, tényleg mindennapi csodák, hihetetlen.
Kedves hallgatóink, a Köttusa kampány EGRI nagyköveteivel, Kohári Szilviával, az EGRI Főegyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével, valamint Juhász Attilával, az EGRI börtön korábbi parancsnokával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyermekek! Hallgassátok meg a Salamon király varázs gyűrűje című mese 5. befejező részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Reggel értük jött a herceg kisasszony küldötte. Mind az 5 követték Husznára kunyhójába. Remélem, mára megnyugodtál egy kissé, szólt a király leánya Mulúkhoz, és képes vagy szóval is megmondani azt, amit érzel, hadd halljam hát a válaszodat.
Felséges király kisasszony, felelte Muluk. Az a 3 derék tengerész örömmel feleségül veszi 3 rableányodat, és megtelepszik Kunguta szigetén. Husznára furcsálta ugyan, hogy Muluk a tengerészeken kezdi, nem pedig maga magán, de azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy az idegen ifjú visszautasíthatja az ajánlatát. Elégedetten felelte hát, okosan teszik. A legszebb 3 rableányomat választom ki a számukra. Ami Szaid barátomat illeti, folytatta Muluk, jól tudja, mekkora tisztség ez, amelyet felkínálsz neki, hálás is érte nagyon, csak hogy, ütötte fel a fejét gyanakodva Husznára, csak hogy semmi áron sem akar elhagyni engem.
Nem akar elhagyni téged? Ismételte megdöbbenten a királylány. Mit jelentsen ez?
Hát csak azt, herceg kisasszony, hogy még nagy út áll előttem, nem pihenhetek meg dolgom végezetlenül. Szaid pedig azt tartja, hogy ha már együtt indultunk neki a világnak, úgy illik, hogy továbbra is együtt maradjunk. Úgy értsem ezt, hogy nem akarsz a férjem lenni? Kérdezte a herceg kisasszony, mint aki nem hisz a saját fülének. Úgy értsem ezt, hogy nem akarod elfogadni Kunguta trónörökösi székét? Ez az ember megbolondult, kiáltotta az egyik udvarhölgy. Arra kérünk, kegyes királyleány, hogy ne vedd zokon a válaszunkat, szólt Muluk csillapítóan. Tarts meg bennünket jó indulatodban, és segíts hozzá, hogy eltávozhassunk Kunguta földjéről. Mondom, elment a józan esze, ismételte az udvarhölgy. Husznára csak nagy nehezen tért magához a meglepetésből. Hát most mit kezdjünk velük? Kérdezte fejcsóválva tanácstalanul. Süssük meg és együk meg őket, indítványozta az udvarhölgy. Azt már nem, felelte Husznára, aki alapjában véve nem volt rossz teremtés. Ha már egyszer kegyelmet kértem a számukra felséges atyámtól, nem hazudtolom meg magam. Beérem azzal, hogy visszaküldöm őket a kókuszligetbe, hadd mászkáljanak a fák tetején életük fogytáig. Újra megkezdődött hát az előző napi robot, fel a fára, le a fáról, napestig. Alkonyatkor, amikor véget ért a munka, a két jó barát elcsigázottan nyúlt el a kunyhója előtt. Hát, mi már úgy látszik, örök életünkre itt rekedtünk ezen az átkozott kung után, sóhajtotta Said. Majd csak megszabadulunk valahogyan, bíztatta Muluk. Meglátod, előbb-utóbb megjön a segítség. Nem hiszek én abban, legyintett Said. Későre járt, a madarak már elültek a lombok között, csak egy madár, nem, későre járt, a madarak már elültek a lombok között. Csak egy madár nem akart megnyugodni, hol a kunyhó tetejére röppent, hol egy közeli pálmaágra, és váltig csipogott, váltig repesett, csapdosott a szárnyával, mintha mindenképpen azon volna, hogy magára vonja a figyelmet. Muluk, akármilyen fáradt volt is, felvetette a szemét. A nap éppen akkor bukott le a láthatáron. Még egy utolsó sugarat lövelt a magasba, s az az utolsó sugár megcsillant a madáron. Ezüstösen a fején, aranyosan a csőrén, és rubin pirosan azon a gyűrűn, amelyet aranycsőrében tartott. A tarkatollú madár, kiáltott fel az egyiptomi herceg, a mi madarunk. A tarkatollú madár pedig lejjebb ereszkedett, egyszer-kétszer körülrepülte Mulukot és Saidot, majd a part felé szárnyalt, aztán megint visszakanyarodott és újra elszállt, mintha hívogatná a két foglyot, mintha arra biztatná őket, hogy kövessék. Itt a segítség, szólt a herceg, itt a szabadulás. Gyerünk utána, kiáltotta Said, akibe egy csapásra visszatért a bizakodás. Árkon bokronát törtettek a madár után, amíg csak a tengerpartra nem értek. De ott aztán tanácstalanul álltak meg a magas sziklafal peremén. Feketén ringott előttük a végtelen tenger. De most a tarkatollú madár hirtelen lebukott a magasból, megült egy kis partmenti zátonyon, és ott illegette magát, csattogva, csivitelve. Muluk és Said leereszkedett a köves meredeken, de a madár, mihelyt a közelébe értek, szányra kapott, és eltűnt egy kiugró szirt mögött. Az egyiptomi herceg és pajtása buckákon, gödrökön botladozva, vízben gázolva, törmelékeken bukdácsolva igyekezett a madár nyomába. De a tarkatollú madarat nem látták sehol. Már-már azon voltak, hogy megfordulnak és visszatérnek a kunyhójukba, amikor Saidnak úgy rémlett, hogy valami fából való alkotmány ringatódzik egy sötét sziklaodú mélyén. Odalábboltak az odú szájához, vajon mit látnak? Nem más, mint egy kis csónakot, benne evezőt, lapátot, vitorlát, mindent, ami kell. Hogy került oda a csónak? Talán a hullámverés ragadta el valami távoli partról is, jó szerencsére éppen ebbe a rejtett barlangba sodorta? Annyi biztos, hogy a szigetlakók nem tudtak róla, máskülönben nem tűrték volna, hogy fogjaik csak úgy szabadon, őrizet nélkül járkáljanak a szigeten. A herceg és társa nem sokat töprengett a dolgon. A herceg és társa nem sokat töprengedett a dolgon. Gyorsan csónakba ugrottak, evezőt ragadtak, és igyekeztek minél hamarabb eltávolodni a parttól. Jól tették, hogy siettek, mert alig tettek vagy 100 evező csapást, nagy zsivaj támadt a szigeten, tüzek gyulladtak mindenfelé, fáklyás emberek rohangáztak fel, alá a víz mentén.
A szigetlakók felfedezték, hogy két fogjuk megszökött. Csak éppen azt nem tudták kitalálni, hogy miképpen szökhettek meg. De aztán arra is rájöttek, valami jószemű szigetlakó megpillantotta a csónakot a sötét tengeren, nagyot kiáltott, nyílvesszők zúdultak a menekülők után. Kokoró király néhány ember a vízbe ugrott, hogy úszva érje utol a csónakot, de annak már annyi előnye volt, hogy az üldöző csak hamar feladták a versenyt, és nagy szitkozódva visszatértek a szigetükre. Lágy szellő fújdogált. Muluk herceg és társa felhúzta a vitorlát, s a csónak lassan, nyugalmasan, csendesen eltávolodott Kunguta szigetétől.
Kedves gyermekek! Ma este a Salamon király varázsgyűrűje című mese 5. befejező részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk és befejezzük a szentségekről szóló elmélkedésünket, a házasság, mint a 7. szentség elmélkedésével. Az elmúlt alkalommal elkezdtük a családegyház fogalmát. Megemlékeztünk arról, hogy a II. Vatikáni zsinat Ecclesia Domesticának, családi egyháznak nevezi a családot, hiszen a szülők a gyermekeik első hithirdetői szavuk és példájuk által. Így folytatja ezt a gondolatot a katolikus egyház katekizmusa. A családban kiemelkedő módon gyakorolják a családapa, a családanya, a gyermekek és valamennyi családtag keresztségi papságát. A szentségek vételében, az imádságban, a hálaadásban, a szent élet tanúságtételében, az önmegtagadásban és a tevékeny szeretetben. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dogmatikus konstitúció gondolatait hallottuk az imént. Így folytatja szintén a zsinatnak a tanítását. A családi otthon tehát a keresztény élet első iskolája és az érlelődő emberiesség iskolája. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű ismételt megbocsájtást, és mindenek előtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet oda ajándékozásában. A katekizmus ezután speciális helyzetben levő emberekről szól az 1658-as pontban. Gondolnunk kell még azokra az emberekre is, akik konkrét körülményeik között, melyekben kénytelenek élni, gyakran akaratuk ellenére, különösen közel állnak Jézus szívéhez, és ezért megérdemlik az egyház megbecsülését és gondoskodását, különösen a lelki pásztorok részéről. A nem házasságban élő emberek sokaságára, vagyis azokról emlékezik meg a katekizmus, akik nem élnek házasságban. Vajon miért? Így folytatja a katekizmus. Vannak, akik ezt az élethelyzetet az evangéliumi boldogságok szellemében Istent és a fele barátot példás módon szolgálva élik meg. Papság és a szerzetesek, szerzetesnők. Így folytatja, mindannyian találjanak nyitott ajtóra a család egyházaknál, és annál a nagy családnál, ami az egyház. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse alapján Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio buzdításban így ír: senki sincs család nélkül ezen a világon. Az egyház mindannyiunk otthona és családja, különösen azoké, akik fáradoznak és az élet terheit hordozzák. Kedves rádióhallgatók, vagyis a család mindannyiunk tapasztalata. A szerzetesek, szerzetesnők, a papság, akik nem alapítanak családot a római katolikus egyházban, a latin szertartásban, családban jönnek a világra, és családban nőnek föl. Ezért emlékezik meg róluk külön a katekizmus. És most összefoglaló gondolatok a szentség végén, a róla való emlékezésben. Szent Pál mondja: férjek, szeressétek feleségteket, miként Krisztus is szerette az egyházat. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efezusi levél, 5. fejezet, 25. vers, 32. vers. A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve. A megkereszteltek között az Úr Krisztus szentségi rangra emelte. A következő pont 1661-es, az összefoglalásban: a házasság szentsége Krisztus és az egyház egységét jelzi. A házastársaknak kegyelmet hoz arra, hogy azzal a szeretettel szeressék egymást, amellyel Krisztus szerette az egyházat, így a szentségi kegyelem tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti fölbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök életre vezető úton. Következő pont: a házasság a felek megegyezésén alapul, vagyis azon az akaraton, hogy kölcsönösen és véglegesen ajándékozzák önmagukat a hűséges és termékeny szeretet szövetségének megélésére. 1663-as pont: mivel a házasság a feleket az egyházban nyilvános életállapotba helyezi, kiszolgáltatásának nyilvánosnak kell lennie liturgikus cselekményen belül a pap, vagyis az egyház minősített tanúja, tanúk és a hívek közösségének színe előtt. Az egység, a fölbonthatatlanság és a termékenységre nyitott lelkület lényegében tartozik hozzá a házassághoz. A poligámia ellentmond a házasság egységének, a válás szétválasztja azt, amit Isten egybe kötött, a termékenység elutasítása elválasztja a házas életet attól a legdrágább ajándékától, aki a gyermek. Az elváltak új házassága, 1665-ös pont, a törvényes házastárs életében áthágja Isten tervét és törvényét, amelyeket Krisztus tanított. Ők az egyháztól nem szakadtak el, de szent áldozáshoz nem járulhatnak. Keresztény életüket főként úgy élhetik, hogy gyermekeiket keresztény hitben nevelik. És végül az összefoglalás utolsó pontja: A keresztény otthon az a hely, ahol a gyermekek az első hithirdetést kapják. Ezért a családi otthont joggal nevezzük családi egyháznak, a kegyelem és az imádság közösségének, az emberi erények és a keresztény szeretet iskolájának. Kedves rádióhallgatók, engedjék meg, hogy zárásképp a szentségekhez hozzátegyek egy-két saját gondolatot, tényleg nagyon röviden. A szentségek nem más, mint Isten ajándékai, hogy szent életre vezessenek bennünket. Minden szentség ezt a szent életet, Istenhez való kapcsolódásunkat segíti. Mind Isten ajándéka. Nem kiérdemelt ajándék, hanem kapott ajándék. Éppen ezért lenne fontos, hogy minden szentségben részesüljön a keresztény hívő, amit tehet. Nyilván vannak kizáró okok, a papság és a házasság szentsége, vagy a szerzetesség és a házasság szentsége, de a többi szentségben mindenki részesülhet. Fontos megjegyezni, hogy Isten ajándéka arra szolgál, hogy megszentelődjünk, ne válogassunk a szentségekben. Ne legyen az, hogy valaki talán valamilyen oknál fogva egy-két szentséget fontosnak tart, a többit azonban elutasítja. Higgyék el, kedves rádióhallgatók, hogy az Isten bennünket szeret, és a szentség nem más, mint az, hogy vele leszünk egy örök életen keresztül. Ebben segít minket a szentségek, a hit ajándéka az Istennek. Kedves rádióhallgatók, a következő alkalommal egy új témával fogjuk folytatni elmélkedésünket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.